Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. október 18-án sugárzott műsorát a fiatalkori bűnözésről. A mikrofonnál Láng Júlia.
Világszerte növekszik sajnos a gyermek és fiatalkorban elkövetett bűncselekmények száma. Az okok elemzése a kriminológusok mellett a szociológusokat és pszichológusokat egyaránt foglalkoztatja, és noha sokan szeretik főbűnösként az erőszakos cselekményeket bemutató tévésorozatokat megjelölni, a gyökerek feltehetően ennél mélyebbre vezetnek. A mai műsorban annak próbálunk utána járni, hogy hol, milyen módszerekkel kísérleteznek annak érdekében, hogy az első fiatalkorban elkövetett kisebb bűncselekmény, általában lopás, után ne olyan mechanizmus alakuljon ki, amely már szinte megszabná a jövendő bűnöző sorsot. Osztrák, német, francia, amerikai és svéd példákról lesz szó. Előre is elárulhatjuk, hogy a skandináv országok azok, amelyeknek a módszerei valóban példamutatóak lehetnek. Először azonban nézzük a magyarországi helyzetet. A kérdés egyik mutatója az, hogy 10 000 fiatal közül hányan válnak bűnelkövetővé.
Az elmúlt 10 év alatt közel kétszeresére nőtt a 14 és 17 év közötti fiatalok körében a bűnelkövetők aránya. 1992-ben 10 000-ből 2145, tehát több mint 20%.
Másik szempont szerint figyelve az arányokat?
Még a korábbi években az összes bűnelkövetőhöz viszonyítva 9-10%-os volt a fiatalkorúak aránya, a tavalyi évben ez már majdnem elérte a 12%-ot.
És végül a növekedési mutatók?
Az elmúlt évtized során a felnőtt bűnelkövetők száma mintegy 50%-kal növekedett, a fiatalkorúaké viszont sokkal jelentősebben 83%-kal.
Ennyi elég is az adatokból, amelyek, mint majd hallani fogjuk, nagyon hasonlóak a nyugat-európai arányokhoz. A bűnözés növekedése kisebb vagy nagyobb mértékben a nyugati országok fiataljaira is jellemző. A kérdés leginkább az, hogy milyen a társadalom, a rendőrség és a bíróság hozzáállása. Mennyire a büntetés, vagy inkább a nevelés és segítés az, amit feladatnak tekintenek. Magyarországon már többször elhangzott olyan javaslat, hogy változtatni kellene az igazságszolgáltatás jelenlegi rendszerén, mert ha a fiatalok az előzetes letartóztatás gyakran meglehetősen hosszú ideje alatt börtönben várakoznak a bírósági ítélet hirdetésig, akkor ez a lehető legrosszabb iskola számukra, valóban alkalmas a kriminalizálódásra. A börtönben sok minden, nagyon sok minden rossz megtörténhet velük. Erről a kérdésről érdeklődtem először Szarka Attilától, az Aszódi Fiúnevelő Intézet igazgatójától.
Én arról tudok tájékoztatást adni, hogy egészen konkrét tájékozótó tárgyalások kezdődtek meg az igazságügyi és a népjóléti tárca felelősei között, annak érdekében, hogy ezen a több mint áldatlan helyzeten hathatós és lehetőleg gyors, ugyanakkor jó változtatás történjen. A mi javaslatunk a következő, a mi alatt a javító intézeteket értem. A mi javaslatunk az, hogy a bírónak álljon rendelkezésére még egy intézkedési forma, ami arra lenne alkalmas, hogy az elkövető személyiségét alaposabban megvizsgálva a bíró eldönthetné, hogy alkalmas-e a elkövető személyiségét figyelembe véve az elkövetés társadalmi veszélyességét figyelembe véve az elkövetés gyakoriságát figyelembe véve az előzetes fogvatartás helyett az előzetes javítóintézeti nevelés elrendelése. Ezzel gyakorlatilag azt az egyetlen, ugyanakkor nem elhanyagolható jó helyzetet teremtenénk meg, hogy rögtön pedagógiai környezetben lehetne egy fiatal ember további mentésével foglalkozni, nem pedig börtönkörülmények között.
És meg lehet ezt gyakorlatilag valósítani? Lenne elegendő hely a nevelőjavító intézetekben?
Hely van, és már hallom a másik kérdését, hogy vajon miért van ennyi hely. Több szak dilemma húzódik meg emögött a kérdéskör mögött. Dilemmáznak a jogászok, dilemmáznak a pedagógusok. Ugyanakkor a gyerekek leginkább börtönben vannak. Tudni kell azt, hogy a javító intézetek olyan zárt intézetek, amiket nem nagyon szeret a társadalom, úgy gondolom. Erre a nem szeretésre, hogy ilyen rossz szakszót használjak, többé-kevésbé, több-kevesebb okkal rá is szolgált a javító intézet. Ugyanakkor a mai napra oldódni látszik, vagy fogalmazhatnék pontosabban is, hogy oldódott a büntetőpolitika kiábrándultsági érzése a javítóintézetekből, mivel a javítóintézetek olyan új szakmai profillal tudnak jelen lenni a gyermekvédelemben, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy egy komplex reszocializációt valósítsanak meg.
Mi a helyzet, mi a menetrend mondjuk egy első lopás esetén?
Attól függ, hogy milyen büntetőbíró elé kerül. Az a kérdés, hogy a büntetőbíró az elkövető személyiségére való tekintettel, vagy a cselekmény súlyára való tekintettel hozzá meg a határozatát. Előfordulhat, hogy javítóintézetbe kerül, előfordulhat az, ami jellemző megint csak itt Magyarországon, hogy szívesen élnek a pártfogó felügyelő kijelölésének intézkedésével, ami egy rendkívül pozitív szándékú bírói intézkedés lenne, ha a környezet alkalmas lenne a további kriminalizáció megfékezésére.
Akkor térjünk is rá egészen konkrétan az ön által vezetett intézetre, az Aszódira.
Az Aszódi intézet Közép-Európa első javítóintézete. 1884 óta működik a ház. 1884 és 1951 között kettős feladatot látott el az intézet, egyrészt büntetőpolitikai, másrészt pedig szociális igényeket elégített ki. Napjainkban bűnelkövető, épértelmű fiatalkorú fiúk kerülnek az intézetbe, 14-19 éves korig. Jellemző az, hogy több gyerekünk kéri, hogy ne bocsássuk el az intézetből a 19. életéve betöltését követően. Egyrészt azért, mert szeretne még itt az intézeten belül tanulni, másrészt azért, mert szeretne az intézet utógondozási programjában részt venni. A jelenlegi létszámunk 142 fő ebben az évben. Jelenleg az intézetben 11 csoport működik, minden csoportnak van 2 nevelője. A különleges csoportoknak 3 nevelőjük van. Egy csoportban 8-12 gyerek van elhelyezve. Kialakítottunk, azt kell mondjam, hogy a személyiség elvnek és a személyiség sérülésnek megfelelő elhelyezési körülményeket. Ez azt jelenti, hogy vannak csoportjaink, ahol a hálószobában egyedül, vagy másodmagával, vannak hálószobák, ahol harmad magával lehet valaki. Egy hálószobában 4-nél több gyerekünk nincs elhelyezve.
Az Aszódi Fiúnevelő Intézet igazgatóját Szarka Attilát hallották. Ausztriában, no, az igazságügyi miniszter szerint csökkent az ifjúsági bűnözés, a sajtó sokat foglalkozik a témával, szakértők árasztják elképzeléseiket a jelenség vélhető okairól. Nárai Bűmos jelenti Bécsből.
Ausztriában furcsa kettősség figyelhető meg az ifjúsági bűnözéssel és annak megelőzésével kapcsolatban. A hivatalos országos szintű politikában a dolgot ugyanis csupán rendőrségi ügyként kezelik, és meglehetős brutalitással lépnek föl a gyerekbandák és skinhead csoportok ellen. Az osztrák rendőrség módszerei például a kábítószeres fiatalok ellen évről évre felkeltik az Amnesty International érdeklődését is. Ez az emberi jogi csoport rendszeresen tiltakozik az ilyen jellegű túlkapások ellen. Így például nemrégiben komoly büntetést kapott egy rendőr azért, mert kábítószeres vagy kisebb bűntényeken rajta kapott fiatalkorú lányokat az őrszobán a feljelentéssel való zsarolással szexuális aktusra kényszerített. A végrehajtó szervezet meglehetősen leegyszerűsítő, minden csak a büntetőjog szemüvegén átnéző viselkedésmódjával szemben, a politikusok viszont nagyon is szeretik kihasználni az ifjúsági bűnözést, illetve ennek témáját saját céljaikra. Így például a skinhead csoportok tevékenysége egy évvel ezelőtt rengeteget szerepelt a politikusok beszédeiben, csak éppen egy különböző hangsúllyal. Az akkor éppen az idegenellenes hangulatot meglovagló szabadságpárt képviselői ugyanis természetesen mindenért a külföldi bevándorló és vendégmunkások gyermekeit tették felelőssé, akik szerintük jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a közbiztonságának leromlásához. A hatalmon lévő igazságügyminiszter viszont éppen hogy arról szeretett beszélni, hogy az elmúlt években éppen hogy nem emelkedett, sőt csökkent az ifjúsági bűnelkövetők száma. Persze kétségtelen, hogy a közvélemény inkább csak a nagy port felverő események idején vesz tudomást arról, hogy az ifjúságnak a jóléti társadalomban is lehetnek problémái. Néhány héttel ezelőtt egy osztrák vidéki kisvárosban egy 12 éves tanuló fogta apja vadászpuskáját, lefűrészelte annak csövét, mert így befért a kabátja alá. A zsáz ezután, mint minden nap, felpattant biciklire, és a szokásosnál egy kicsit korábban elindult az iskolába. Amikor odaért, szabályos lőállást foglalt el a kapuban, és néhány perccel később agyonlőtte az iskolába érkező igazgatót. Mint utólag kiderült, a tanár előző délután a fiút rajta kapta, hogy iskola után a parkban dohányzott, és állítólag azzal fenyegette meg, hogy behivatja a szüleit. Az ilyen események után persze megindul mindig a szakértők vélemény áradata arról, hogy mi is az oka az erőszakos cselekményeknek. Természetesen Ausztriában is a legtöbben a túl sokat dolgozó szülőket, meg a tévében mutatott agresszivitást teszik felelőssé a dologért. Ehhez a tudósító legfeljebb azt teheti hozzá, hogy az egykor erősen katolikus érzelmű Ausztriában ma a legtöbb fiatal életéből eltűnt a vallás is, amely azelőtt még kapaszkodó volt. Az egymással való versengés már az iskolában is nagyon erős, és ez törvényszerűen vonja maga után a kiélezett helyzeteket. Mindezzel a hétköznapi valósággal szemben pedig csak néhány karitatív szervezet áll, amelyek igyekeznek segíteni a gyerekeknek, arról, hogy a megelőzést állami feladattá kellene tenni, még csak mostanában kezdtek el gondolkodni. A legeredetibb gondolatot a témával kapcsolatban szerintem egy fiatalkorúakkal foglalkozó bíró mondta ki, aki szerint régebben a tipikus fiatalkori büntettekben, mint a verekedés vagy kisebb lopások, szóval ezekben az ügyekben a szülők tettek igazságot. A bíró szerint ehhez kellene visszatérni, mégpedig az úgynevezett bűnös áldozat közti kiegyezés módszerével. Mivel a szabadságvesztés nem igazán szolgálja mindenféle érdekeit, többek között az áldozat helyzetét sem könnyíti meg, ezért a fiatalkorúak bíróságai gyakran hoznak ilyen jellegű ítéletet, ezek szerint általában helyre kell hozni az eredeti állapotot. Így például egy fiatalkorú csapat, amely egy parkban randalírozott, maga állította helyre azt. Ma Ausztriában a fiatalkorú bíróságok ítéleteinek 70%-a ilyen, és komolyan gondolkodnak azon, hogy ezt a felnőttekre is ki kellene terjeszteni. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Németországban a kisebb bűncselekmények esetén a fiatalkorúakat jobban büntetik, mint a felnőtteket, tehát hosszabb ideig tartó elzárásra, mert az átneveléshez időre van szükség. Sasvári Attila mondja el a részleteket.
Németországban büntetőjogi szempontból két korcsoportra osztják a fiatalokat. A szűkebb értelemben vett fiatalkorúak közé a 14 és 18 év közöttiek tartoznak. Rájuk enyhébb büntetőjog és büntetés végrehajtás vonatkozik. A 18 és 21 év közöttiek viszont elítélhetők mind a fiatalkorúakra, mind pedig a felnőttekre vonatkozó jogszabályok alapján. A kétféle büntetés elvi különbsége abban áll, hogy a fiatalkorúak esetében egyértelműen nevelési célok állnak előtérben, míg a felnőtteknél szerepet játszik a bűnhődés gondolata is. A fiatalkorúakra vonatkozó szankciók fokozatosabbak. Különböző nevelői célzatú intézkedések, például szociális munka teljesítése után nem következik rögtön a fiatalkorúak börtöne, hanem az elzárás, amely az előbbinél nyitottabb, több kedvezménnyel járó szabadságvesztés jelent. A fiatalkorú elítélteknél nagyobb gondot fordítanak a lélektani és szociális gondozásra is. Egy tekintetben viszont kedvezőtlenebb helyzetben vannak a fiatalkorú bűnelkövetők. Kisebb bűncselekmények, például lopások esetén súlyosabb büntetés vár rájuk, mint a felnőttekre. Míg az utóbbiak esetleg pénzbüntetésben részesülnek, a visszaeső fiatalkorúakat elzárásra ítélik, abból kiindulva, hogy az átneveléshez időre van szükség. Átfogó statisztikai adatok csak az egyesülésig, tehát 1990-ig állnak rendelkezésre. Ami a nyugati országrészt illeti, 1985-től kezdve erősen csökkent a 14 és 18, valamint a 18 és 21 év közöttiek esetében a 100 ezer hasonló korúra eső elítéltek száma. 2500-ról 2000 alá az előbbi, 3500-ról 3000 alá az utóbbi csoportnál. Inkább stagnált viszont, ugyanebben a vonatkozásban, a gyanúsítottak arányszáma. Ez a viszonylag kedvező statisztika minden bizonnyal romlott az egyesítés után. Csak a külföldi ellenes bűncselekmények száma több ezer évente, 1990 óta, és az elkövetők túlnyomó többsége fiatalkorú. Ez a helyzet konfliktusokhoz vezetett, az igazságszolgáltatás és a közvélemény, valamint a politikai hatalom viszonyában. Tekintve, hogy gyakorta az emberölés kockázatával járó merényletekről, gyújtogatásról vagy súlyos testi sértésről van szó, a közvélemény nem fogadja megértéssel, hogy a bíróságok a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjog enyhe szelleme szerint járnak el. Politikai nyomásra vezethető vissza, hogy az ügyészségek immár gyakran emberölési vagy gyilkossági kísérlet vádjával viszik a gyújtogatási ügyeket bíróság elé, és nem mint korábban károkozásnak, rongálásnak minősítik. Az persze, hogy hány fiatal sodródik a jobboldali radikalizmus karjaiba, nem utolsó sorban az ifjúsági munkám múlik. Németországban rengeteg intézmény és szervezet, állami hivatalok, országos jótékonysági intézmények, szakszervezetek és pártok foglalkoznak ifjúsági neveléssel. Hogy mennyire hatékonyan, csak akkor derülhetne ki, ha beszüntetnék tevékenységüket. Az ifjúsági munka jellegzetes, de vitatott formája Németországban az önállóan, mintegy az utcán tevékenykedő szociális dolgozó, aki különböző közös programok, munka, klubélet révén próbálja lekötni az ifjúsági energiákat. Vitatott ez a tevékenység akkor, ha a szélső jobboldali fiatalokkal szemben támasztott egyetlen feltétel a közös programokban való részvételhez, hogy mondjanak le az erőszakról. Miközben e követelmény betartása nehezen ellenőrizhető, cserébe megtarthatják jobboldali radikális szellemiségüket. Sasvári Attilát hallották Berlinből.
Franciaországban a közelmúltban sorozatban történtek olyan gyilkosságok, amelyeket egészen fiatalok, 15 éven aluliak vagy akörüliek követtek el. Pszichológusok elemzik a jelenséget, a közvélemény megrendült, a rendőrség teszi a dolgát, stb. Járfás Ágnest hallják.
A francia belügyminisztérium nem akarja dobra verni a fiatalkorú bűnözőkre vonatkozó számszerű adatokat. Azt azonban nem tagadja, hogy számuk egyre emelkedik. Büntetésüket általában nem börtönben töltik le, hanem nevelőintézetben, ahol iskoláztatásukról is gondoskodnak. Ez állhat abból, hogy megtanítják őket a betűvetésre, de mesterséget is tanulhatnak, sőt, akár informatikai képzésben is részesülhetnek. Mivel a cél a felelősségtudatuk ébresztése, a fiatalkorúak büntetésének részét képezi a közjóért végzett munka. Ez sokszor a szabadban zajlik. Részt vesznek az erdőtüzeket megelőző akciókban, például az aljnövényzet irtásával, vagy a város falait elcsúfító irkafirkák feliratok eltávolításával, lefestésében. A fiatalok által leggyakrabban elkövetett vétségek az utcai és az áruházi tolvajlás, a kábítószerkereskedelem és az utóbbi időben a fegyveres betörések. Csak az elmúlt néhány hét leforgása alatt 4 gyilkosságot követett el 15 év körüli fiatal, lőfegyverrel, illetve késsel az ország különböző részében. Évek óta szaporodnak az oktatási intézmények közelében elkövetett erőszakos cselekedetek. Ezek leggyakrabban úgy játszódnak le, hogy a technikum vagy a gimnázium kijáratánál bandák várják a diákokat, és arra kényszerítik őket, hogy levessék és nekik adják a bőrcsekjüket, csizmájukat, nadrágjukat, vagy pedig pénzt sarcoljanak ki tőlük, gyakran rendszeresen. Ez utóbbi bűncselekmények megakadályozására rendfenntartó személyzetet vezényel ki a belügyminisztérium egyre több oktatási intézménybe. Az úgynevezett forró negyedekbe új rendőrösséget telepítenek, hogy személyes kapcsolat alakuljon ki a rendőrök és a lakók között, beleértve a fiatalokat is. Néhány év óta érdekes kísérletek folynak. A polgári szolgálatot teljesítő sorkatonák közül kiválasztják a pedagógiai érzékkel rendelkezőket, és 4-esével kihelyezik őket a nagy lakótelepekre. feladatuk az, hogy futballcsapatot, színjátszókört, filmklubot alakítsanak, vagy más hasonló sport, illetve kulturális programba vonják be a sokszor tétlenül unatkozó fiatalokat. Nyáron maguk a civilbe öltözött rendőrök szerveznek velük táborozásokat, túrákat, motoros kresztanfolyamot, tengerparti kirándulást, természetesen ingyen. Hiszen olyan szülők gyerekeiről van szó, akik nem tudnák állni a nyaraltatás költségeit. A fiataloknak rendelkezésükre áll egy állandóan hívható ingyenes telefonszám, ahol panaszt tehetnek és tanácsot kaphatnak, ha bármi sérelem éri őket. Például akkor is, ha alkoholista szülők verik őket, vagy ha osztálytársaik pénzt próbálnak tőlük kicsikarni. Nemrég vezették be, hogy szükség esetén ügyvédi védelemben is részesülhetnek. Jogaikat a Gyermekvédelmi Bíróság garantálja. Járfás Ágnest hallották Párizsból.
Az Egyesült Államokban keményen bánnak a fiatalkorú bűnözőkkel, akik egyes államokban még halálbüntetéssel is számolhatnak. Heller Gábor jelentkezik New Yorkból.
Az átlag amerikai számára az ifjúkori bűnözés problémája nem valami elvont szociológiai vagy pszichológiai kérdés, hanem sajnos mindennapi életének része. A statisztikák szerint a legtöbb vagyonelleni bűncselekményt az Egyesült Államokban 16 éves korúak követik el, és az erőszakos bűncselekmények elkövetői közt a 18 évesek vannak a legnagyobb számban. Elég csak a nagy portfelvert floridai turista gyilkosságokra gondolni, melyek közül többet is 10 évesek követtek el. A szakértők szerint a fiatalkorú bűnözés legújabb hulláma a cracknek, ennek a viszonylag olcsó és könnyen hozzáférhető kábítószernek köszönhető. Egyes felmérések szerint jelenleg ebben az országban hozzávetőlegesen 2 millió kiskorú van rács mögött különböző büntetés végrehajtási intézményekben. Néhány évvel ezelőtt országos megdöbbenést keltett az a kimutatás, miszerint New York Harlem negyedében a várható életkor a fekete bőrűek között alacsonyabb, mint Etiópiában. És ez nem az alultápláltság vagy a rossz egészségügyi ellátás következtében van így, hanem a rendkívül magas fokú bűnözés miatt. Míg sok szó esik a feketék által fehérek ellen elkövetett bűncselekményekről, arról viszonylag ritkán hallani, hogy a fekete bűnözés legfőképpen magukat a feketéket sújtja. És ebben is sajnos a tinédzserkorú törvényszegük vezetnek. Az Egyesült Államok történetének kezdete óta keményen bánnak a fiatalkorú bűnözőkkel. A Massachusetts-i puritának már a 16. században szentesítették a fiatalkorúak halálbüntetését. Ez egyes gyilkosságok esetében bizonyos államokban ma is fennáll. A fiatalkorú bűnözéssel való bánásmódot azért nehéz itt, Amerikában általánosítva tárgyalni, mert minden államnak más és más törvényei vannak. New York állam 1978-ban hozta az ország egyik legszigorúbb törvényét, miszerint gyilkosság esetén már 13 éves gyerekeket is elítélhet a bíróság. Ha ez nem is helyeselhető, bizonyos tekintetben, legalábbis ami a közvéleményt illeti, érthető, mivel az utcai bűncselekmények 2/3 25 évnél fiatalabbak követik el. A szabadságvesztés mellett természetesen vannak azonban alternatívák. Az egyik a katonai kiképző táborokhoz hasonló intézmény, ahol a betörésért, lopásért, garázdaságért elítélt fiatalokat munkára, fegyelemre szoktatják, és oktatás révén próbálják elérni, hogy a társadalomnak ismét hasznos tagjai lehessenek. A büntetésnek egy másik formája az úgynevezett közösségi munka, aminek során a fiatalkorúaknak valamilyen szervezett, közszolgálati munkát kell végezniük. New York utcáin és parkjaiban rendszeresen látni fiatalokat, akik közterületeket tartanak tisztán, parkok karbantartását végzik, bizonyos esetekben pedig más, szintén törvényszegű tinédzserekkel foglalkoznak, természetesen tanárok és pszichológusok felügyeletével. A legígéretesebb rendszert Washington államában vezették be. A komolyabb büntetteket elkövető fiatalokat ott nem automatikusan ítélik szabadságvesztésre, mint más államokban, hanem egyfajta pontrendszer alapján szabják ki az ítéletet. Ez a pontrendszer többek között figyelembe veszi az elkövető életkorát, valamint azt, volt-e már előzőleg büntetve. Akik sok pontot gyűjtöttek össze visszaesőként, azokat nem börtönbe, hanem különleges, ilyen célra létrehozott intézményekbe utalják, ahol nem börtönkörülmények között, de mégiscsak korlátozott mozgási lehetőségekkel tanulnak szakmát, és vesznek részt pszichoterápiai kezelésen. A komoly bűnért odakerülők számára pedig megvonják a korai kiszabadulás lehetőségét azért, hogy így módon megtanuljanak felelősséget vállalni tetteikért. A kevésbé súlyos bűncselekményekért, illetve az első ízben elítéltek esetében a büntetés lehet az áldozatok pénzben való kártérítése, és ismét megint mások a közjavára kötelesek munkát végezni. A senki előtt nem kétséges, hogy a cél a fiatalkorú bűnözők átnevelése, szakmai oktatása, pszichológiai problémáik lehetséges kezelése. Más szóval azoknak a feltételeknek a megteremtése, hogy ismét a társadalom törvénytisztelő, magukat ellátni képes önálló tagjaivá váljanak. A kérdés inkább a hogyanon van, és ebben valószínűleg Amerikának még sok tanulnivalója van egyes európai, főleg skandináv országoktól. Heller Gábort hallották New Yorkból.
A skandináv országoktól nem csak az Egyesült Államok tanulhat, mint ahogy mindjárt hallhatjuk a részleteket Járai Jánostól.
Svédül a bűnügyi hatóságot kriminálvornak hívják, amit magyarra elég nehéz lefordítani, legjobban talán elítélt vagy rabgondozásnak felel meg. Azt hiszem messze menő következtetés lehet abból levonni, hogy a szó gondozás szerepel a kifejezésben. Annyit bizonyára mindenképpen, hogy Svédország messze jutott a szemet szemért, fogat fogért elvtől. Svédországban egyébként 1991-ben az összes bűncselekmények 11%-át követték el 15 és 18 év közötti tinédzserek, és további 12%-át a 18 és 20 év közötti fiatalok. Az ifjú bűnözők tehát mintegy egynegyedét adták az összesnek. A 15 év alatti bűncselekményekről a rendőrség nem vezethet nyilvántartást, de becslések szerint, amint egy 400 ezer felderített bűncselekményből körülbelül 11 ezernek, azaz 3%-nak volt 15 év alatti az elkövetője. A valóságos bűnözés sajnos ennél sokkal nagyobb, mivel Svédország semmivel sem marad el a többi nyugat-európai államtól, itt át rengeteg az olyan eset, amit vagy nem is jelentenek a rendőrségnek, vagy ha igen, akkor is hiába, sohasem derül ki a tettes. Ezért a kriminológusok az önjelentés módszeréhez fordulnak. Ez olyan természetesen szigorúan névtelen kérdőív, melyet az általános iskolákban osztanak szét, és a gyerekek válaszolnak arra, hogy az elmúlt időszak mondjuk egy év alatt hányszor csináltak nem megengedett dolgokat. A Stockholm 8 kerületében végzett felmérés szomorú eredménye az lett, hogy a 15 éves fiúk több mint a fele valamilyen bűnt követett el. A lányok körében ez az arány alacsonyabb. Mielőtt teljesen elborzodna a hallgató, gyorsan elmondom, hogy ebben benne van, hogy a szülők tárcájából például pénzt vettek ki, vagy hogy eladtak vagy vettek olyan dolgokat, amikről tudták, hogy lopottak. Vandalizáltak vagy szándékosan megütöttek valakit. Egyébként ez nem csak svéd jelenség. Dániában a hasonló felmérések ugyanilyen eredményt hoztak. A szakemberek ennek ellenére nem tartják ezt komolynak, mert a megkérdezett gyerekek alig 1-2%-a követett el ilyesmit többször. Vannak azonban tipikusan fiatalok által elkövetett bűnesetek, ilyen az idősektől a táskájuk elvétele, az autólopás és az igazolvány hamisítás. Ha az ember tanárokkal beszélget, akkor azoknak az a véleménye, hogy már az első osztályban meg lehet állapítani, kikből lesznek a problémás kamaszok, és egy részükből fiatalkorú bűnöző. Éppen ezért alakították ki Svédországban az iskolával és a többi szociális szervekkel azt a hálózatot, amelynek elsődleges feladata ezt megakadályozni. És mivel az az általános tapasztalat, hogy mennél többször követel valaki bűncselekményt, annál nagyobb az esély annak, hogy ezt megismétli, a hatóságok szerint a legfontosabb az, hogy ezt az öngerjesztő folyamatot minél előbb félbeszakítsák. Első fázisban az iskola kapcsolatba lép a szülőkkel, de sajnos az esetek túlnyomó többségében éppen a nem megfelelő családi háttér az egyik ok, ami a fiatal bűnözők karrierjét elindítja. Ennek ellenére a családot még sokáig megpróbálják bevonni az iskolapszichológus, a rendőrség és az elítélt gondozó közös munkájába. Mi több, a bíróság ítélete meg úgy még úgy is szólhat, hogy az egész családot kötelezik terápiára. Ha végleg csődöt mondanak ezzel, csak akkor jöhet a következő lépés, a fiatalkorú bűnöző csemetét kiemelik a környezetéből, és nevelőszülőköz kerül, lehetőleg az ország túlsó végébe. Ha ennek sincs foganatja, csak akkor jönnek a zárt nevelőotthonok. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy mivel a svéd igazságszolgáltatás egészére az a szemlélet jellemző, hogy még a felnőttkori büntetésnek is az kell az elsődleges célja, hogy legyen, hogy a lehetőségeken belül megakadályozza az újra elkövetést. Valamint természetesen, hogy segítse a börtönt megjártakat a visszailleszkedésben. A fiatalkoruk esetére ez még fokozottabban érvényes. Azaz, javító nevelő intézetbe, mivel ott kevés kivételtől eltekintve a tapasztalatok szerint épp az ellenkezője történik, oda csak a legvégső esetbe küldik a gyerekeket. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország.
A világszerte műsor ezzel véget ért, a munkatársak nevében is Láng Júlia köszöni figyelmüket.
Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.